Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tárgyalás folytatott Alexander De Croo belga kormányfővel, tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozó keretében a magyar kormányfő hivatalosan is átvette az Európai Tanács soros elnökségét a következő 6 hónapra. A megbeszélés után Orbán Viktor Súlyog Tamás köztársasági elnökkel együtt megtekintette a brüsszeli Magyar Ház nemrég felújított épületét, amely mostantól az elnökségi programok kiemelt helyszíne lesz. Örményország és a kaukázusi régió stabilitásában érdekelt Magyarország, ezért a soros EU elnökség idején arra törekszik, hogy megerősítse az örmények és a kaukázusi régió kapcsolatait az Európai Unióval, mondta az MT-nek Jerevánból telefonon nyilatkozva a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbekisztán hivatalos látogatásra érkezett az örmény fővárosba. Hazánk a Hungary House programban újabb támogatást nyújt azoknak az örmény családoknak, amelyek a karabahi eszkaláció után települtek vissza Örményországba. A 200 millió forintos támogatás élelmiszerre, háztartási cikkekre, lakhatásra, szociális ellátásra és a gyermekek oktatására fordítható. Az együttműködés részeként a magyar állam támogatásával szeptembertől vendégelőadót fogadnak az Örmény Állami Pedagógiai Egyetemen, közölt az államtitkár, utalva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Örmény Egyetem együttműködésére. A Pannonia Tehetségprogram támogatásával akár a világ top 100 egyetemének bármelyikén tanulhatnak fél vagy egy éven át teljes ösztöndíjjal a kimagaslóan tehetséges diákok, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertette, a felsőoktatás, a szak, illetve felnőtt képzés és a fiatalokért való felelősségvállalás mostantól egy államtitkársághoz tartozik, mert mint fogalmazott, a fiatalok sikere a nemzet sikere. Az uniós ütemterv július 1-ére 65%-os arányt írt elő a magyarországi tárolók töltöttségére, ezt azonban már májusra sikerült túl teljesíteni. A jelenleg több mint 5 milliárd köbméternyi készlet a teljes kapacitás 78%-át teszi ki, közölt az Energiaügyi Minisztérium. Fogyasztás arányosan még jobb a helyzet, az 50%-os hazai mutató a harmadik legmagasabb Európában, több mint kétszeresen múlja felül az uniós átlagot. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nemzetközi energiaválság miatt írt elő, hogy a 2022-23-as téli időszak kezdetére kapacitások legalább 80%-áig fel kell tölteni a földfelszín alatti gáztárolókat, tavalytól pedig ez az arány már egységesen 90% november 1-i határidővel. Ingyenesen juthatnak állami ingatlan vagyonhoz a kis települések a Magyar Falu program keretében, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos az MT-vel. Gyopáros Alpár azt írta, ennek köszönhetően csaknem 1900 ingatlan került, mintegy 600 település tulajdonába, ezek nyilvántartási értéke csaknem 1 milliárd 700 millió forint. Az elmúlt időszak jogi szigorításai és rendőri intézkedései nyomán fél év alatt 30%-kal csökkent az online csalások mértéke, ismertette a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A rendőrség által másfél éve felállított 300 fős, úgynevezett Kiber 300 csoport működésének köszönhetően 819 gyanúsítottat hallgattak ki, és közülük 114 személy letartóztatását rendelt el a bíróság, közölte Rétvári Bence. Augusztustól majd további olyan intézkedések várhatóak, amelyek hatékonyabbá teszik az online csalók felelősségre vonását, illetve megnehezítik a dolgukat. Végül az időjárásról. Kezdetben majd felhős lesz az ég, aztán egyre nagyobb területen újra kisüt a nap, főként a keleti vármegyékben esett az eső, sokfelé a szél is megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Isten mindig kézen fog és felemel. Ferenc pápa vasárnapi úrangyalai mája. Háború helyett párbeszéd és béke. A Szent Atya felhívásai. Júliusban szünetelnek a pápa tevékenységei. Allamano atyát októberben szentté avatják. Carlo Acutis is szent lesz. Daniil Vidini metropolitát választották a bolgár ortodox egyház új pátriárkájává. Isten mindig kézen fog és felemel. Ferenc pápa úrangyalai imádsága. Jézus hagyja, hogy megérintsék, és nem fél megérinteni, mutatott rá Ferenc pápa, elemezve június utolsó vasárnapjának evangéliumi szakaszát, amely két csodát beszél el. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya azért fohászkodott Jézus szent szívéhez, hogy térítse meg a háborúkért felelősek szívét. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Isten nem választ szét bennünket tisztákra és tisztátalanokra, hanem közeledik felénk, hogy felemeljen, meggyógyítson és új életet adjon, tanította a pápa, arra buzdítva, hogy az egyház és a társadalom se zárjon ki senkit, hanem előítéletek nélkül fogadjon be és szeressen mindenkit.
Il Vangelo della liturgia odierna ci racconta due miracoli che sembrano essere intrecciati fra loro.
A vasárnapi evangéliumi szakasz két csodáról szól, amelyek látszólag összefonódnak egymással. Miközben Jézus egy Jairus nevű zsinagógai előjáró házába megy, mivel kislánya súlyosan beteg, az út mentén egy vérfolyásos asszony megérinti a köpenyét, és Jézus megáll, hogy meggyógyítsa őt. Közben hírül hozzák, hogy Jairus lánya meghalt, de Jézus nem áll meg, hanem elmegy otthonába, bemegy a kislány szobájába, kézen fogja, felemeli, és visszahozza őt az életbe. Foglalta össze az evangéliumi szakasz elbeszélését a pápa, utalva rá, hogy két csodáról van szó, az egyik egy gyógyítás, a másik egy feltámasztás. Ezután arra mutatott rá, hogy mind a két gyógyulás, amelyet egyetlen epizód beszél el, fizikai érintkezés útján történik. Az asszony ugyanis megérinti Jézus köpenyét, Jézus pedig kézen fogja a kislányt.
Per quale motivo è importante questo toccare? Perché queste due donne, una perché ha perdita di sangue.
Miért fontos ez az érintés? Tette fel a kérdést Ferenc pápa, majd elmagyarázta, hogy ezt a két nőt, az egyiket mert vérzésben szenvedett, a másikat mert meghalt, tisztátalannak tekintették, ezért nem jöhetett létre velük testérintkezés. Azonban Jézus hagyja, hogy megérintsék, és nem fél megérinteni. Jézus hagyja magát megérinteni, és nem fél megérinteni, hangsúlyozta Ferenc pápa. Még a fizikai gyógyítás előtt megcáfolja azt a vallási tévhitet, amely szerint Isten szétválaszt, vagyis az egyik oldalra helyezi a tisztákat, a másik oldalra a tisztátalanokat. Isten nem választ szét bennünket, mert mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és a tisztátalanság nem ételből vagy betegségből származik, még a halálból sem, hanem a tisztátalanság a tisztátalan szívből fakad. Tanuljuk ezt meg. Isten a testi és lelki szenvedésekkel, a léleksebeivel, a ránk nehezedő, minket összetörő helyzetekkel szemben, sőt, még a bűnnel szemben sem tart távolságot. Isten nem szégyenkezik miattunk, nem ítélkezik felettünk, éppen ellenkezőleg, közeledik, hogy hagyja magát megérinteni, hogy megérintsen minket, és mindig feltámaszt a halálból. Mindig kézen fog bennünket, hogy azt mondja, lányom, fiam, kelj fel, menj, haladj előre, fejtette ki a pápa, majd egy képzeletbeli beszélgetéssel folytatta. De uram, Én bűnös vagyok, mondhatnánk, amire Jézus így válaszol. Haladj előre, én bűnné lettem érted, hogy üdvözítselek. De te, Uram, te nem vagy bűnös. Nem, de én elszenvedtem a bűn minden következményét, hogy téged üdvözítselek, fejtette ki a pápa, hozzátéve, hogy ez nagyon szép. Rögzítsük tehát szívünkbe ezt a képet, amelyet Jézus ad nekünk. Isten az, aki kézen fog és felemel, aki hagyja, hogy megérintse a fájdalmad, és megérint, hogy meggyógyítson, és újra életet adjon neked. Ő senkivel szemben nem tesz megkülönböztetést, mert mindenkit szeret. Beszéde utolsó szakaszában Ferenc pápa szokásához híven önvizsgálatra buzdított. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mi hisszük, hogy ilyen az Isten? Hagyjuk-e, hogy megérintsen minket az Úr, az ő igéje, az ő szeretete? Kapcsolatot teremtünk-e testvéreinkkel, felkínálva segítségünket, hogy talpra álljanak, vagy távolságot tartunk, és a személyeket ízléseink és preferenciáink szerint címkézzük fel?
Etichettiamo le persone. Vi faccio una domanda. Dio, il Signore Gesù, etichetta le persone?
Mi felcímkézzük a személyeket, mondta Ferenc pápa, majd feltette egy kérdést. Isten, a mi Úrunk Jézus, felcímkézi a személyeket? Mindenki válaszoljon erre a kérdésre. Isten felcímkézi a személyeket? És én úgy élek-e, hogy folyamatosan felcímkézem a személyeket? Végül a pápa arra buzdított, hogy tekintsünk Isten szívére, hogy az egyház és a társadalom ne zárjon ki senkit, senkivel se bánjon tisztátalanként, hanem mindenkit a saját történetével együtt, megbélyegzés, előítéletek és jelzők nélkül fogadjon be és szeressen. Ferenc pápa azért fohászkodott a boldogságos Szűz Máriához, hogy ő, aki a gyengétség anyja, járjon közben értünk és az egész világért. Háború helyett párbeszéd és béke. Ferenc pápa felhívásai. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa megemlékezett Róma első vértanúiról, megállapítva, hogy ma is a vértanúság korát éljük, majd Jézus szentséges szívéhez fohászkodott a világ békéjéért. A pápa utalt rá, hogy június 30-án tartjuk a római első vértanúk emléknapját. Mi is a vértanúság korát éljük, még inkább, mint az első századokban, szögezte le Ferenc pápa. A világ különböző részein számos fivérünk és nővérünk szenved hátrányos megkülönböztetést, és üldözik hite miatt. Mások fehérkesztyűs vértanúsággal néznek szembe, mondta a Szentatya, aki pápasága első évei óta használja ezt a kifejezést, utalva az üldöztetésnek arra a formájára, amelynek keretében a keresztényeket háttérbe szorítják, diszkriminálják a politikai és társadalmi életben.
Sosteniamoli con la nostra preghiera e lasciamoci ispirare della loro testimonianza di amore per Cristo.
Arra buzdított a pápa, hogy támogassuk üldözést szenvedő testvéreinket, és minket is ösztönözzön tanúságtételük a Krisztus iránti szeretetről. Június utolsó napján könyörögjünk Jézus szentséges szívéhez, hogy érintse meg azoknak a szívét, akik háborút akarnak, hogy térjenek meg a párbeszéd és a béke terveihez. Ferenc pápa ismételten kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról és sok más helyről, ahol a háború olyan nagy szenvedést okoz. Allamano atyát októberben szenté avatják. Carlo Acutis is szent lesz. Hétfőn reggel rendes nyilvános konzisztóriumot vezetett a pápa számos boldog szenté avatása ügyében. A konszoláta misszionáriusok alapítóján kívül ősszel szenté avatják Manuel Ruiz Lopezt 7 másik ferencessel együtt, a világi hívek közül 3 szíriai vértanút, 2 kongregáció alapító szerzetesnőt, Marie Leoni Paradit és Elena Guerrát. Az internet fiatal védőszentjét, Carlo Acutist valószínűleg a 2025-ös szentév során avatják szenté. 3 bíboros a papi rendbe lépett elő. Október 20-án avatja Szentté Ferenc pápa boldog Giuseppe Allamano atyát, a konszoláta vagy torinói misszionáriusok alapítóját, Ruiz López testvért és 10 vértanút, ferenceseket és világiakat, akik Szíriában haltak meg hitük miatt 1860-ban, valamint Marie Leoni Paredi és Elena Guerra rendalapító nővéreket. Boldog Carlo Acutis, a fiatal világi hívő, az oltári szentség szerelmesének szentiavatási időpontját még nem tűzték ki, de várhatóan a 2025-ös szentév idején más szentiavatásokkal együtt kerül rá sor. Erről határozott Ferenc pápa július 1-én délelőtt az apostoli palota konzisztóriumi termében tartott rendes nyilvános konzisztóriumon. Ferenc pápa május 23-án hagyta jóvá az erre vonatkozó dekrétumokat. Ősszel az oltár dicsőségére emelik tehát a piemonti származású Giuseppe Allamanót, aki 1851 és 1926 között élt. Egészségi okokból nem indulhatott misszióba, ahogy szeretett volna, de 1901-ben megalapította a Consolata Missziós Intézetet, a torinói vigasztaló szűzanyának szentelt Mária kegyhelyből, amelynek rektora volt. Majd 10. Pius kérésére létrehozta ennek női ágát is. Második János Pál pápa avatta őt boldoggá 1990-ben. Október 20-án avatja Szentté Ferenc pápa boldog Emmanuel Ruiz López Ferencest és 7 szerzetes társát, valamint a velük lévő 3 testvért, Ferenc Abdelmuti és Rafael Mazabkit, akiket a hit elleni gyűlöletből gyilkoltak meg 1860. július 9-éről 10-ére virradóra Damaszkuszban. Azon az éjjelen Libanonból érkező és Szíriába tartó drúz milicisták egy csoportja megtámadta a kolostort és a Szent Pál Ferences templomot. Lemészároltak 8 ferencest, 7 spanyol és egy osztrák szerzetest, és 3 maronita keresztény testvért, akik a kolostorban tartózkodtak. 11. Pius avatta őket boldoggá 1926-ban. Velük együtt fogja szenté avatni Ferenc pápa a kanadai szerzetesnőt Marie Leoni Paredit, világi nevén Virginie Alodit, aki 1840 és 1912 között élt, és megalapította a Szent Család kisnővérei kongregációt. Az oltár dicsőségére emeli végül Elena Guerrát, aki a Toszkán Lucca városában élt a 19. században, és a Szent Zita nővéreknek nevezett Szentlélek oblátái kongregáció alapítója volt, mely leányok nevelésével foglalkozott. Nem határozták meg egyelőre a várva várt szentiavatás időpontját boldog Carlo Acutis esetében, amit valószínűleg a 2025-ös jubileumi évben tartanak majd más szentiavatásokkal együtt. Az internet védőszentjének tartott olasz ifjút Ferenc pápa 2020. október 10-én avatta boldoggá Assisiben, ahol ma is nyugszik. Marcello Semeraro bíboros, a szentiavatási ügyek dikasztériumának prefektusa a konzisztóriumi ülést záró beszédében emlékeztetett, hogy Carlo Acutis kérte, hogy korkedvezménnyel részesülhessen első áldozásban, és az oltári szentség iránti szeretete, apostolkodása meghatározta egész rövid földi életét. A legmodernebb kommunikációs eszközök iránt lelkesedő fiú foglalkozott a plébániai honlappal, majd az iskolai weboldallal, végül pedig a Kultúrum Mártírum Pápai Akadémia honlapjával. Létrehozott egy nemzetközi kiállítást, mely fotókkal és történelmi leírásokkal mutatott be 136 eukarisztikus csodát. Befogadóan és szeretettel viszonyult a szegényekhez, heti zseppénzét megtakarítva segítette a hajléktalanokat, a rászorulókat, az Európán kívülről érkezett bevándorlókat. 2006. október 11-én halt meg, mindössze 15 évesen, a leukémia egy súlyos formájában, miután életét az Úrnak ajánlotta fel, a pápáért, az egyházért, és hogy a mennyországba jusson, mondta róla Semeraro bíboros. A konzisztórium végén 3 bíborost átvettek a diakónusi rendből a papi rendbe. James Michael Harvey, Lorenzo Baldisseri és Gerhard Ludwig Müller bíborosokat.
Júliusban szünetelnek a pápa tevékenységei. Ferenc pápa júliusban a megszokott módon szünetelteti a heti általános audienciákat és a legtöbb tevékenységét, kivéve a Szentpéter téren tartott vasárnapi Angelus imát. A pápai ház prefektúrájának pénteken kiadott közleménye szerint Ferenc pápa júliusban a szokásoknak megfelelően szünetet tart tevékenysége nagy részében. Ahogy már évek óta, a Szentatya júliusban felfüggeszti az általános audienciákat, valamint a legtöbb tevékenységet és egyéb találkozókat, hogy pihenő időt biztosítson magának. A pápa azonban, ahogyan korábban mindig, vasárnap délben folytatja az úrangyala imádság elmondását a hívekkel a Szent Péter téren. A pápa általános audienciája augusztus 7-én szerdán kezdődik újra. Az augusztusi általános kihallgatásokat a heves római hőség miatt gyakran a vatikáni 6. pálteremben tartják.
Daniil Vidini metropolitát választották a bolgár ortodox egyház új pátriárkájává. A márciusban elhunyt neofit pátriárka helyébe június 30-án választották meg az 52 esztendős főpásztort. Beiktatását a szófiai Szent Alekszandr Nyevszki székesegyházban tartották. Jelen volt Bertalan konstantinápolyi pátriárka és Kurt Koch bíboros, szuriáni apostoli nuncius, a helyi egyházak és más felekezetek képviselői. Június 30-án vasárnap a Bolgár Tudományos Akadémia székházában a 140 patriarchális egyháztanácsi küldöttből 138 volt jelen a választáson, amelynek második fordulójából 69 voksal Daniil Vidini metropolita került ki győztesen, a vracai Grigori metropolita 66 szavazatával szemben, és ezzel elnyerte a Bolgár Ortodox Egyház pátriárkája, Szófia metropolitája címet. Délután tartották beiktatási szertartását a Szent Alekszandr Nyevszki székesegyházban, melyet a Szent Szinódus székhelyéről induló ünnepélyes körmenet előzött meg. A szertartáson jelen volt első Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, a helyi egyházak képviselői, a Szent Szék részéről Kurt Koch bíboros, a keresztény egységtörekvés dikasztériumának prefektusa, Luciano Suriani érsek apostoli nuncius, valamint több pátriárka és más felekezetek tagjai. Részt vette az eseményen Rumen Radev bolgár elnök és Simeon király is. Daniil Vidini metropolita 1972. március 2-án született Szmoljanban Atanas Nikolov néven. Szülővárosában végezte alap- és középiskolai tanulmányait, majd a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen diplomázott, ahol előbb angol filológiát kezdett tanulni, majd később beiratkozott a teológiai karra. 1997-től novícius volt a Hadzsidimovói Győzedelmes Szent György kolostorban. Két évvel később szerzetes lett és diakónussá szentelték. 2004-ben a Rozeni kolostorba küldték, ahol pappá szentelték. Két évvel később archimandrita kolostori előjáró lett. 2008-ban a Szent Szinódus döntése nyomán püspökké nevezték ki. Előbb a Nevrokopi Nathaniel metropolita vikáriusa volt, majd József metropolita helyettese az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. 2018. február 4-én választották meg Vidini metropolitának. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Illés próféta történetéről beszélget Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. Mai alkalommal egy ószövetségi szeméről fogunk ismét beszélgetni. Emlékeztek, hogy az elmúlt alkalommal kiről is volt szó? Kiről beszélgettünk Ellért?
Jónásról.
Jónásról beszélgettünk. Mi volt Jónás? Ki Jónás? Tamara.
Egy próféta.
Próféta, nagyon jó. És megbeszéltük ügyesen, hogy mit jelent az, hogy próféta valakinek ez a küldetése, Iza?
Amit Istentől kapott üzenetet, hirdeti az embereknek.
Bizony, elmondja az embereknek. Jónásnál tapasztaltuk ezt, hogy rögtön megkapta az üzenetet, Gellért, és rohant közvetíteni?
Nem, az ellenkező irányba ment.
Miért? Megbeszéltük, hogy miért nem szerette volna, hogy megtudják Ninivében, hogy mit üzen Isten, Gergő?
Mert Ninivében pogányok voltak, akik az ő ellenségei voltak.
És nem szerette volna? Mit nem szeretett volna?
Nem szerette volna, hogy megmeneküljenek.
Bizony, mert Isten mit üzent, emlékeztek? Iza.
Hogy a Ninivében lévő nép 40 napos bőtöt kell tartaniuk, vagy elpusztul a városuk.
Tehát azt üzente, hogy el fog pusztulni a város, ha nem teszik, amit Isten mond. De szerencsére ugye megbeszéltük, hogy hallgattak Istenre, és megmenekültek. Mit tanultunk Illésről? Illés is egy próféta. Méghozzá azt is mondjuk Illésről, hogy a proféták atya. Mit kapott ő is Istentől, Gellért?
Egy üzenetet.
Bizony, milyen üzenetet kapott? Gergő, mit kellett mondani? El kellett mennie valakihez, és meg kellett neki mondani, mi fog történni. Gellért?
El kellett menni a királyhoz, és azt kellett mondania, hogy nem esik eső, ha nem térnek.
Bizony. Mert ez a király, hogy is hívtuk ezt a királyt? Emlékeztek, hogy hívták Gellért?
Ahábnak hívták.
Aháb király, bizony. Miért figyelmeztette Isten? Milyen vallásúak voltak ott az emberek?
Mert ők bálványimádó, más Isten imádtak.
Bizony. Mi volt az Isten neve, azt is tanultuk, tudjuk, Gergő?
Bál.
Bál Istent imádták, bizony. Szólt Illésnek Isten, hogy menjen el a királyhoz, ugye, és közvetítse az üzenetet. Nagy baj lesz, nem fog esni az eső, szárasság lesz, ha nem élnek Istennek tetsző életet. Miért baj az, hogyha szárasság lesz? Nincs harmat, nincs eső azon a vidéken, Iza.
Mert akkor szomjan halnak.
Kik?
Az emberek, akik ott élnek.
Hát igen, ez is szomjan halnak az emberek. Aztán mi az, ami még nem lesz?
Az állatoknak is kell folyadék.
Igen, és még minek kell folyadék? Nagyon
nem terem. Gyümölcs.
És
zöldség sem.
Zöld, gabona sem, ugye? Tehát nem csak az embereknek nincs táplálék, az állatoknak sincs táplálék, így nem csak az emberek, az állatok is elpusztulnak, ugye a növények is elpusztulnak. Tehát elpusztul az élet. Mit tett Illés? Azt tette, amit Jónás? Elindult az ellenkező irányba? Nem? Gellért mit tett?
Közvetítette az üzenetet.
Bizony, elment, és elmondta a királynak, hogy mi fog történni. Hittek neki? Elhitték, amit üzent, és próbáltak változtatni?
Nem.
Nem, nem. Mit kellett csinálnia Illésnek? Mit tett ezután Illés?
Elmondta az üzenetet, és aztán menekült.
Menekült, bizony. Menekült. Be is ütött a szárasság. Mennyi ideig volt szárasság? Beszéltünk erről, emlékeztek? Iza?
42 év.
Nem, 42. Jót mondtál, csak nem év, hanem 42 hónap. Nagyon jó. Ez mennyi évre számoltuk ki? Három és...
Fél,
nagyon jó, 3,5 évig az írások szerint nem esett eső sem harmat. Illés nagy bátorságot tanúsított, ugye, hogy elvitte az üzenetet a gonosz királynak, és mivel megtette, amit Isten kért, Isten nem hagyta magára a bajban, mit tett Illéssel Isten? Elküldte egy patak partjára, hogy ott találjon menedéket, és hogyan gondoskodott Isten Illésről?
Azt mondta neki, hogy menjen el egy özvegyasszonyhoz, ő majd befogadja.
ezt is mondta neki, de előtte még egy érdekes történt Illéssel ott a patakparton. Ki gondoskodott Illésről, Gellért?
Isten.
Isten és a?
Hollók.
Hollók, nagyon jó. Hogyan gondoskodtak a hollók? Emlékeztek, Gergő, mit vittek a hollók Illésnek?
Ételt és italt.
És milyen ételt?
Kenyer.
Kenyeret és?
Vizet.
Vizet kellett vinni?
Nem, mert hiszen a patakpartján volt.
Bizony, a patakpartján volt. Kenyeret és?
Húst.
Húst, nagyon jó, Tamarat. Kenyeret és húst vittek, és arról is beszéltünk, hogy mikor vittek neki. Minden reggel és?
Minden este.
Minden este, bizony. Na, de ha 3,5 évig tart a szárazság, akkor a patakkal is történhet egy más. Mi történt a patakkal?
Kiszárad.
Kiszárad. Na, és ekkor, amit Iza már az előbb említett, mi történt? Szintén gondoskodott Illésről Isten, ugye, és hova küldte? Na, így jött Iza.
Elküldte őt egy özvegyasszonyhoz.
El is ment Illés. Ugye, emlékeztek a falu nevére, ahol az özvegyasszony lakott? Száreftába küldte. Kivel élt ott az özvegyasszony, Gergő?
Egyszülött fiával.
Amikor meglátta Illés az asszonyt, akkor éppen mit csinált ez az asszony, Iza?
Rőzsét gyűjtött.
Na, utána el tudod mondani, Gergő, a történetet? Hogy mit beszéltek, amikor találkoztak, és mi történt?
Illés megszólította, és kért tőle ételt és italt, pontosan hát kenyeret és vizet, és azt válaszolta rá az asszony, hogy nincsen, csak egy marék lisztje, és egy kicsi olaj a korsóban.
Bizony. És mire készült éppen, amikor rőzsét gyűjtött? Miért gyűjtött a rőzsét? Tehát megsüsse az utolsó adag ételt. Kinek?
A kisfiát. Magának és a
magának fiának. És a fiának. És utána mit mondott? Azt is tanultuk, olvastuk, hogy utána azt mondta az asszony, hogy megsütöm az utolsó adag kenyeret, és utána mindketten
meghalunk.
Hiszen szárazság volt, nem volt termény. Hát, hogyha Illés odament és elkérte tőlük az utolsó adag ételt, ez milyen cselekedetnek számítana, ha nem tudnánk, hogy utána mit mondott Illés, Gergő?
Hát, nem a legillendőbb.
Nem a legillendőbb, mondhatnánk, hogy önző cselekedet, ugye? De még ott valamit mondott Illés, egy nagyon-nagyon font, nem csak ezt mondta, hogy kérem az utolsó adag kenyereteket, hanem...
Majd Isten majd ő pótolni fogja.
Bizony, azt mondta, hogy ne félj, ez egy nagyon fontos utasítás, ezt mi is megszívlelhetjük, ne félj, mert Isten gondoskodni fog rólatok és rólunk. És így lett? Na, hogy lett, Gellért? Az asszony elmentek, bementek a házba.
És soha nem fogyott ki az olajuk, és a lisztjük.
Habár az asszony mit csinált? Megsütötte ugye az utolsó adagot, és mindig mi lett, Iza?
És mindig egy kis liszt és olaj volt.
Maradt ugye a zsákban és a kancsóban. Mi jut eszünkbe? Illésről szoktuk mondani, hogy Krisztus előkép. Ugye tudunk sokszor párhuzamot vonni Krisztussal. Na itt Illés és Krisztus között hol találunk párhuzamot?
A csodálatos kenyérszaporítás.
Nagyon jó, a csodálatos kenyérszaporítás történetében, mert ott mi történt? Csak úgy röviden. Mi történt, Gergő?
3 halból és 5 kenyérből jól lakatott közel 5000 ember.
Hát többet is, mint 5000 embert, ugye, mert tudjuk, hogy csak a férfiak voltak 5000-en, ugye, és honnan tudjuk, hogy még a többszöröse lehetett? Hát
mindenki a feleségével volt, vagy akár gyerekével, akkor ez akár 15000-re,
bizony.
1000-re is nőhetett.
Igen, 5 kenyér és 2 hal. Mi történt itt is? Azt mondja Gergő, hogy maradt még több kosár. Ugye, Illésnél is mit látunk, hogy mindig volt... Gergő?
Liszt és olaj.
Bizony, mindig volt maradék. Ugye Illés esetében is, és Jézusnál is. Na, ha haladunk tovább a történetben, özvegyasszony, kisfiú és Illés, történik velük még egy csodálatos esemény. Tamara, emlékszel, mi történik a kisfiúval?
Súlyos beteg lesz, és meghal.
És meghal. Mit tesz Illés, Gellért?
Feltámasztja.
Feltámasztja. Na, kivel tudunk megint itt egy kis hasonlóságot? Iza?
Jézus is feltámasztja Lázárt, aki 3 napig a barlangban meg volt halva.
Többeket is feltámaszt, bizony. Kiről tudunk még? Lázárt feltámasztja, aztán Jairus lányát is feltámasztja, és a Naimi ifjút is feltámasztja. Emlékeztek erre a történetre? Szerintetek miért fontos az, hogy özvegyasszony? Az özvegyasszony az mit jelent, hogy valaki özvegyasszony, Gergő?
Az, hogy elvesztette a férjét.
Bizony, hogy meghalt a férje. Kivel maradt kettesben?
A kisfiával.
A fiával. És tudjuk, hogy ebben az időben egy asszony egyedül...
Nem tudott megélni.
Nem tudott megélni, bizony. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy Illés esetében is a fiú, aki majd a család fenntartó lesz, ugye tudjon gondoskodni anyjáról, és Jézus esetében is a Naimi fiúnál. Ugye itt ez egy fontos dolog, hogy az özvegy asszonyról gondoskodik. Láttuk még ezt, amikor a kereszt alatt Jézus mit tesz még utoljára édesanyjáról, hogyan gondoskodik? Kire bízza Máriát, Iza?
Jánosra.
Jánosra. Pontosan miért? Szintén itt is ezért.
Mert tudta, hogyha ő meghal, akkor anyjáról nincs ki gondoskodjon.
Bizony. És rábízta, ugye, hogy íme a te anyád, íme a te fiad. Na, nagyon jó, haladjunk tovább. Ugye, nagyon borzasztó helyzet, szárazság van Izrael földjén, éhezés, és Aháb király továbbra is nagyon rossz úton jár. Elutasította azt, amit Isten mondott neki, viszont Isten most még hatásosabban próbál hozzászólni. Elküldi újra Illést Aháb királyhoz, és történik egy vetélkedés időzőjelben, egy nagy próba, egy bizonyítás, hogy ki az igaz Isten, Izrael istene, vagy Bál, ugye a bálványimádók istene. Hogy is volt ez a történet, emlékeztek, Gergő?
Felmentek egy hegyre, és megbeszélték, hogy csinál mind a kettőjük egy-egy oltárt, és két bikát felvágnak, és felrakják az oltárra.
Bizony. Tudjátok a hegynek a nevét, emlékeztek, Gellért?
Kármel.
Kármel, ügyes vagy, igen, ez Izrael területén található mai napig, ugye ez a Kármel hegy. Na, oda vitték ugye a két áldozati oltárt, azt is tanultuk, hogy Illés áldozati oltára hány kőből állt?
12-ből.
Miért 12-ből? Tamara?
12 apostol.
Bizony, és miért ez 12 is, apostol?
Ez is egy előkép volt.
És a zsidóknál a 12-es szám az nagyon fontos. Ugye, mert kinek volt 12 fia, aki benépesítette a földet?
Ábrahám
ügyes vagy. 12 fia, 12 zsidó törzs, akitől aztán ugye származnak az izraeliták, és ez egy nagyon fontos szám a zsidóság életében, ezért ugye Illés is 12 kőből építi az oltárt. Mi történik? Ugye először de hát mi a feladat? Ugye föltették az állatokat, ugye az áldozati oltár, és az volt a feladat, Gergő?
Hogy bármi tárgy használata nélkül kérjék meg a saját istenjüket, hogy gyújtsa meg az oltárt.
Bizony. Na, először kik próbálkoznak, Iza?
Először a bálványimádók.
Nagyon jó. Sikerül nekik tűzet gyújtani, Gellért?
Nem.
Nem. Na, hogy is volt ez, Gellért? Ott ugrándoztak, imádkoztak, hívták istenüket, de...
Késsel szurkáltak magukat.
Bizony, ezt is tanultuk, ugye, hogy már annyira extázisbe estek, olyan mindent elkövettek, ugye, hogy Istenük meghallgass őket, de történt bármi is?
Nem.
Semmi, egy szikra sem. Jött Illés. Hogy is történt, Gergő?
Körbeásta a saját oltárját, és feltöltötte vízzel, majd pedig leöntötte az ágakat is, ami az oltáron volt.
Vízzel.
És mivel nedvesen, nem nagyon tud begyulladni.
Hát ez is egy nehezítő tényező volt, ugye? És hogy ennek ellenére mégis mi történt?
Elkezdett imádkozni Istenhez, hogy gyújtsa meg, és becsapott egy villám, és elkezdett égni az
oltár. És porig égett az oltár bikástól, oltárostól. Felemésztett mindent a tűz. Mi volt ebből? A pogányoknak, a bálványimádóknak a tanulság.
Elkezdték az Istent imádni.
Bizony, melyik Istent?
Az egy igaz.
Az egyetlen igaz Istent. Ugye, amelyik Isten tűzzel felelt, ugye az lesz az igaz Isten, ez volt a kitétel, és hát valóban Illés istene gyújtotta meg a tüzet. Hatalmas eső támadt, úgy, ahogy Isten megígérte, és aztán mi történt, Gellért? Újra? Mi történik, ha újra esik az eső?
Lesz termés.
Lesz termés, sarjadt a fű, az állatok tudtak enni, növekedni, hízni, és az emberek is visszakapták a rendes életüket. Beszéltünk arról, hogy Illés Krisztus előkép. Ugye két dolgot már említettünk. Van egy harmadik is, amit meg tudunk még említeni. Illés élete végé mi is történik. Egy nagyon fontos egyedi momentum, amit csak nála olvashatunk.
A mennybe menetele.
Na bizony, mi, hogy történt ez a mennybe menetele Illésnek? Emlékeztek, hogy egy nagyon látványos módot választott Isten, Gergő? Elizeus proféta látta, ugye, amint a mennybe ment. Mind ment a mennybe?
Egy tüzes szekérem.
Egy tüzes szekérem, bizony. És Krisztusnál is mit tanultunk, hogy Krisztus szintén...
Tanítványai látva...
Szeme
igen, jól mondod, a tanítványai...
Szeme láttára ment fel a mennybe.
Bizony, a mennybe menettel, ugye? Mikor történt ez? Pünkösd előtt 10 nappal, ugye?
Igen.
Húsvét után 40 nappal, mennybe menettel, és amikor felment a mennybe, megígért valamit a tanítványainak. Nem hagyta őket magára, hanem azt ígérte nekik, hogy elküldöm majd nektek.
Elküldöm majd nektek a Szent Lelket.
A Szent Lelket, bizony, amit mikor küldett el?
10 nap múlva.
Bizony, pünköstkor, nagyon jó. Tehát itt is tudunk már egy Krisztus előképet, és nagyon jó, hogy Illés is a tanítványa szeme láttára vétetett fel a mennybe, és Krisztus is a tanítványai szeme láttára. Mit tanít nekünk ez a történet? Mit tudunk ebből megint valamit levonni a saját számunkra, vagy mit tudunk ebből hasznosítani, Iza?
mint az özvegy asszonynál, hogy elégedjünk meg azzal, amink van.
Bizony, nagyon jó. És hogyha Istenre bízzuk magunkat, akkor Gergő, mi történik?
Akkor minden jól alakul.
Bizony, mert Isten gondoskodik rólunk. Tehát nem hagy minket magunkra, és gondoskodik rólunk, és elégedjünk meg azzal is, amit kapunk. Mi az, amit az imánkban kérünk Gellért, mi atyánk imánkban? Ott is mi az, amiért fohászkodunk Istenhez?
Legyen meg a kenyerünk.
Bizony, méghozzá mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Na. Mi az a mindennapi kenyér?
Kenyeret.
Igen, ez egy minimumot, ugye? Tehát, hogy az élethez való minimumot kérjük, és elégedjünk meg azzal. Persze lehet többre törekedni mindig, de nagyon hálásak leszünk ezért is. És mi az, amit még az özvegyasszonytól tanulni tudunk? Ő mit tett Illéssel? Milyen vendéglátó volt ő, Gellért?
Jó.
Hát nem csak, hogy jó, hanem milyen?
Amit mondott Illés, azt meghallgatta, és hitt benne, hogy majd Isten meg fogja segíteni.
Bizony. És vendégként őt teljes mértékben elfogadta, és feláldozta magát a vendégének Isten szavára.
Bízott Istenben.
Bízott Istenben. Ha hozzátok vendégek érkeznek, akkor mi is? Ti mit szoktatok csinálni, hogy hogyan illik vendégül látni másokat?
Hát megkínálod bármi ételes sütivel.
Bizony, és ha még csak a legutolsó keksz darabunk is van otthon, ugye
akkor
jön egy vendég.
Akkor adod a vendégeknek, hogy ne tűnj személynek, és hogy segítőkész.
Hát, hogy kedveskedjünk. Hát, meg kedveskedjünk nekik, igen. Tehát minden jót cselekedjünk velük. Tehát a legutolsó falatunkat is esetleg odaadnánk, megkínáljuk őket. Na hát, hogyha a mi atyánk imában kérjük ugye a mindennapi kenyerünket, és ebben a történetben is ügyesen megtanultuk, hogy hallgassunk Isten szavára, elégedjünk meg a kevéssel is, hiszen Istennek célja van velünk, és tudja, hogy mit miért tesz. Úgyhogy adásunk végén szeretném kérni, hogy a mi atyánkot akkor imádkozzuk el közösen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. február 5-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban James Herriot, az Állatorvos és Ember című írásának 29. befejező részét Hevér Gábor olvassa fel. 0 óra 35 perckor a Legyetek Szentek című lelkiségi irodalmunkban Don Toninho Bello Korunkasszonya Mária című művének 5. részét Baranyi Péter színművész előadásában hallgathatják meg. 1 órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a Közéletben arról lesz szó, hogy a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület együttműködési megállapodást kötött a Bükki Borvidékért Egyesülettel, valamint Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével egy a szociális farm szabályozással kapcsolatos örömhírt is megosztunk. 3 óra 5 perckor a Mindennapi Egészségünk című magazin műsorunkban dr. Fejér Bencével, az Egri Markot Ferenc Kórház radiológus főorvosával beszélgetünk, akivel a CT, az MR, a röntgen, valamint az ultrahang vizsgálatokról szólunk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Nézzük Isten szívét, hogy az egyház és a társadalom ne zárjon ki senkit, ne kezeljen senkit tisztátalanként, hogy minden embert a maga élettörténetével együtt, beskatujázás nélkül, előítéletek nélkül elfogadjunk és szeressünk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Birincsik Márton, Bartók Beáta, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Tompos Péter. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szemem, te hozzád emelem, aki ott élsz fönn az égben, miként a szolgák szeme figyelmes uruk kezének intésére, miként a szolgáló figyel az úrnő kezére, úgy tekintünk Istenre, Urunkra. Olvasom a 122. Zsoltárban. Hitünket mai szinten kell észszerűvé tenni, és érte emberi és személyi felelősséget vállalni. Ez a hit ma valóban a keresztény reménnyel azonos. Ha így beszélünk Istenről, akkor a jövő egyik nagy hatalmáról szólunk. Akkor az Istenbe vetett hit minden emberi keresésnek mély és megnyugtató értelmet tud adni. Az emberhez méltóbb világért való erőbevetés, a jobb emberért és reményeiért vállalt küzdelem, az emberiség beszűkítése elleni szüntelen kritikai állásfoglalás a mai szekularizált világban a kereszténység legsajátosabb feladatai közé tartozik. Kierkegaard vándor cirkuszának bohóca hiába kérte a falu lakosságát, siessenek tüzet oltani, ég a cirkusz. Megtapsolták, akkorát nevettek rajta, hogy a könnyük is kicsordult, de nem tudták komolyan venni, azt hitték, csak színészkedik. Addig dicsérték kiváló produkcióját, míg a cirkusz is, a falu is leégett. A tanúság kézenfekvő. Aki azt akarja, hogy megfogadják szavát, annak le kell vetni a bohóc ruhát. Ki kell lépnie társadalmi szerepéből. A második vatikáni zsinaton az egyház legfőbb tanítóhivatala állapította meg, hogy az egyház új szemléletére van szükségünk. Uram, mit tegyek, hogy a mindennapok egyhangúságában és a kicsiny ügyek taposó malmában el ne veszítsem lelki rugalmasságomat? Kell, hogy megőrizzem érzékemet a világ és az élet nagysága értéke iránt. Élesítenem kell a tekintetemet, hogy valóban felismerjem fele barátaim és Isten ügyének modern kérdéseit.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,